Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Küldetésemnek érzem, hogy a másként gondolkodókat, a kívülállókat támogassam, innovációs készségeiknek teret adjak. Ez Dirk Müller Rémusz, a német Auticon társadalmi vállalkozás alapítójának küldetése. Az Auticon egy olyan nemzetközi hírű információtechnológiai tanácsadó cég, amelyben autizmussal élő felnőtteket alkalmaznak. Müller Rémusz elkötelezett a fogyatékkal vagy valamilyen spektrumzavarral élők társadalmi integrációjáért, és hogy felhívja a figyelmet arra, milyen hatalmas potenciál rejlik bennük munkavállalóként. Különösen igaz ez a technológiai szektorra, hiszen a spektrumon élők olyan különleges kognitív képességekkel is rendelkeznek, amelyek kiválóan alkalmazhatók az információs technológia területén. A statisztikák szerint az autizmussal élők mindössze 29%-a tud elhelyezkedni olyan munkakörben, amely megfelel az iskolai végzettségének. Az üzletember autizmus iránti érzékenysége személyes okokra vezethető vissza, szülőként érintett. 50 éves volt, amikor 4 gyermeke közül az egyikről kiderült, hogy Asperger szindrómája van. 4 évvel később aztán 2011-ben megalapította az azóta világszerte ismert életvállalkozását, nem sokkal később pedig motivációs előadóként is népszerű lett. Az Auticon pedig a társadalmi vállalkozások iskola példája lett. Elképesztő üzleti sikert produkált, miközben egy társadalmi kihívásra is megoldást kínált. A Berlinben indult cégnek ma 400 alkalmazottja van, 8 országban, köztük 300 spektrumon élő. Sir Richard Branson is befektetőjük. Van irodájuk Párizsban, Londonban, de még Ausztráliában is. Ma az Auticon a világ legnagyobb autista többségű IT cége. A megbízóik között olyan világcégekkel, mint például a BMW. Na az Auticonból még jó sokat nekünk a világban. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistyul Veronika vagyok, ez a Rebusiness, a Beaton podcastja. Az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Herceg Andrea nem a számok, sokkal inkább az érzelmek embere. Intuíciói és meggyőződése szerint irányítja mostanra több ezresre nőtt közösségét, amely az egészségtudatos táplálkozás a mentes életmód kihívásaira kínál kézzelfogható válaszokat. Az övé egy olyan kisvállalkozás története, amely úgy képes piacot teremteni, hogy közben más kisvállalkozásokat is támogat. 5 évvel ezelőtt biztos anyagi háttér nélkül, ám annál nagyobb elszántsággal alapította meg a Csak a mentes közösséget, amely azóta vele együtt, mintha kettesével venné a lépcsőfokokat. Most vele beszélgetek. A Rebusiness aktuális epizódjait a Generali támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez irányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Azt hallottam rólad, hogy te benne élsz a vállalkozásodban. Ez mit jelent? Hol van ebben az egyensúly?
Az egyensúly a vállalkozás. Igazából én annyira, tényleg annyira nagyon szeretem, amit csinálok, hogy ez kb. A 0-24 órámat így kitölti, és így mindig azzal küzdök, hogy miért nem tart tovább egy nap, és miért nincs belőlem sokkal több, hogy több dolgot meg tudjak valósítani, és több embernek tudjunk segíteni.
Na de akkor ez hogy fenntartható? Segíts! Hogy csinálják ezt mások? Mitől van neked ennyi energiád? Hogy nem vezet ez kiégéshez feltétlenül, és hogyan épít ma már egy nagyon komoly közösséget? Ugye sok 10 000 ember van ebben a közösségben.
Ezt nem mondom, hogy hosszú távon fenntartható, mert most éppen nekem is volt egy hullámvölgyem, pontosan ezért, mert 1000 fokon égni 5 éven keresztül nem lehet. Így nekem is vissza kellett venni, és be kellett lássam, hogy el kell menni pihenni néha. De amikor szereted, amit csinálsz, és helyeden vagy, és megtalálod a te kis küldetésedet, akkor egyszerűen nem érzed azt, hogy ez teher lenne, vagy munka lenne, akkor egyszerűen annyira visz előre az az energia, ami benned van ezzel kapcsolatban, hogy majd csak utána nézel egyet a végén, amikor elfogy, de amúgy meg folyamatosan jön, és ugye annyi pozitív visszajelzésünk, visszacsatolásunk van, akár a partnereinktől, akár a közönségünktől, hogy ez azért folyamatosan visszatölt engem.
Emlékszel a pillanatra, amikor meglett az élet értelme?
Azt hiszem, hogy igen, de nyilván ez sok évvel később áll össze a fejedben, hogy mi is történt, miért úgy vitt az utad, miért azok az emberekkel kerültél kapcsolatban. Én mindig egy biobolthoz tudom visszakötni, hogy amikor én elkezdtem ott dolgozni marketingesként és minden egyéb másként, akkor csöppentem bele, vagy akkor fedeztem azt fel, hogy itt a mentes piacon mekkora rés van, mekkora hiány van, és mennyire nincsen segítség nekik.
De mi hiányzott? Mert én nekem az volt felhasználóként az élményem, hogy rengeteg szereplő van. Nincs annyi? Te
akkor
már indatod a fel,
akkor még nem volt.
Hány évvel ezelőttre beszélünk?
Ez 10.
10 évvel ezelőtt, oké. Okay. 10 évvel
ezelőtt
nincs annyi szereplő, valami elkezdődött. És mik a problémák?
Hát ugye itt már kezdte felütni a fejét, hogy egyre több ételérzékeny van, és keresték ezeket a termékeket. Viszont nem mindenki találta meg, hogy ott tartottak, hogy megkaptak egy diagnózist. Egyáltalán felismerték, hogy milyen problémájuk van, az már egy jó jel volt, és onnantól kezdve ugye nem volt, aki fogja a kezüket. Mert ugye a dietetikusoknak is új szegmens volt ez, hogy ugye most már a mentes táplálkozás felé is kell nyitni. Úgyhogy szerintem itt kellett pár év, amíg így utolérte a szolgáltatás, ugye az igényeket, amiket már felmerültek.
Vissza az élet értelmére. Bioboltban dolgozol, érzed, hogy ez egy terület, ami tele van hiányállapotokkal.
Így van.
Okay. És ebből hogy lesz az életértelme?
Igazából én már előtte azt gondoltam, hogy megtaláltam az élet értelmét, mert én nagyon-nagyon sportriporternek készültem. Nekem az volt minden álmom.
Igen, elég messze vagyunk egy biobolttal, ha jól értem.
Így van. De aztán ugye az évek aztán úgy kanyarogtak itt nekem, hogy aztán csak eljutottunk a biobolthoz. És évekig engem az hajtott, hogy én sportriporter leszek. Nekem mindig kell egy cél, ami hajt.
Oké, okay, de mit kerestél a bioboltban?
Na, utána, ugye, nem lettem sportriporter, képzeld el.
Ez egy kudarc?
Igen, az nagyon az volt nekem, ott az egy törés volt az életemben, hogy amit feltettél ugye több évet az életedből arra, hogy elérj valamit, és nem éred el, akkor ott ugye újra kell kezdeni, és újra kell építkezni, és újra kell tervezni. És akkor még szerintem nem annyira érett az ember hozzá, hogy megugorja, hogy csak csettint egyet, és jó, semmi gond, majd leszek más. Akkor itt több év volt, míg én úgymond talpra álltam, és a biobolt az egyik talpra állásomnak az első lépése, és akkor itt megtaláltam egy olyan szegmest, amit én szerettem volna, hogy segítek az embereknek. Akkor még nem tudtam, hogy mi fog ebből kisülni, vagy mi lesz az én tényleges küldetésem, de az, hogy megvolt az a szűkített piac, akiket én szeretnék segíteni, az már egy jó iránymutatás volt, hiszen utána ugye erre épült a további éveimnek az iránya.
Azt lehet mondani, hogy a piacod lett meg elsőként? A te sikerességednek, egyensúlyodnak ez volt a nyitánya?
Mondhatjuk, igen, mert ott találtam meg, hogy mi az, ami mögé oda tudok állni teljes lényemmel, és tudok vele azonosulni. És az ott megvolt.
Ez egy elképesztő mázli, ha tetszik. Oda a véletlen sodort, vagy már tök tudatosan mentél a bioboltba?
Az még nagyon-nagyon véletlen volt. Hát ugye nincsenek véletlenek.
De nem az, mert érintett voltál, vagy...
Nem, ez teljesen
igen,
más,
azt
másik
olvastam,
irányban.
Hogy nem.
Nem vagyok érintett, oda úgy kerültem, hogy kiadványszerkesztést végeztem el előtte, és akkor így kapcsolódtunk a biobolthoz, hogy ők megörültek, hogy akkor valaki tud grafikákat is készíteni nekik, és akkor így jött.
Na, ugorjunk egy nagyot, és mondjunk el ma számokkal illusztrálva, hogy ma mit jelent, amit képviselsz, hogy értsék a hallgatók is azt, hogy honnan, hova megyünk el 5 év alatt.
nem vagyok a számok embere, inkább az érzéseké vagyok, és azt igazából át kell élni, ami ott van, és a közösséget is szerintem az érzelem tartja össze, meg a közös küldetés.
De ott azért vannak számok.
Tehát de azért mondhatunk számokat.
A social médiában követnek, rajonganak, odafigyelnek arra, amit teszel, mondasz, ajánlasz, nyilván ennek a felelősségére is, az ma mennyi ember?
Hát most 20 000, sőt, szerintem a héten átléptük a 21 000-et, és erre már nagyon vártam, mert a 21 a szerencse számunk. Szóval a 21 000-et léptük át Facebookon, a sima oldalon 6 000 van Instán, 6 000-es zárt csoportunk van, hát és még ugye van egy hírlevél adatbázis, ami jóval magasabb.
Hány partner? Céges partner, akik mentes termékeket?
Azt gondolom, hogy ilyen 500 kötőjel 1000 partnerünk van, hogyha összeszedjük őket.
És ez mondjuk a piac méretéhez képest?
Hát remélem, hogy a fele.
Legalább a fele. Tehát akkor ebben még van bőven növekedés, de ez azt jelenti, hogy a piac nagyon meghatározó szereplői lettetek.
Ezt én még nem fogtam fel amúgy mindaddig, amíg nem nyertük meg a díjat, és folyamatosan jönnek a visszajelzések.
Ugye a díj, amiről beszélsz, ez a Bridge üzleti közösségi díj, itt most hazabeszélek, hogy ezt a mi zsűrinktől kaptátok, mint olyan üzleti közösség, ami nagyon komolyan tesz értékteremtésért, és példamutató munkát végez ebben. De hogy elképesztő mennyiségű embert értek el, és nagyon sok üzleti szereplő mozgattok, és e között teremtetek hidat, a mentes termékeket előállító szereplők, vagy forgalmazó szereplők, és az rászoruló emberek között, hogyha jól mondom. Te hogy definiálod magatokat? Ti kik vagytok?
Nagyon nehéz megmondani, de azért nehéz, mert egyszerűen annyi szálon fut a dolog, és amit megálmodtam, az csak idézőjelben egy rendezvény volt, és ebből növi ki folyamatosan magát az igényekre, reagálva az összes többi szolgáltatásunk, de tényleg ez foglalja a legjobban össze, hogy mi vagyunk a híd, és szeretnénk ugye megmutatni mindenféle alternatívát, és megkönnyíteni ugye az érintettek helyzetét Magyarországon.
De akkor ti egy ajánló felület vagytok, vagy mi?
Hát mondanám azt, hogy minősítési rendszer, de ez még nem aktuális, viszont
de
nagyon...
akkor egy álom?
Rajta van a listámon, igen, csak egyszerűen be kellett lássam, hogy a kapacitásaim végesek, és nem tudok mindent egyszerre megvalósítani, úgyhogy most már türelmesen kivárom minden egyes szolgáltatásnak a bevezetésének az idejét, és ez jönni fog. Mert hogy ugye akik hozzánk bekerülnek cégek, mi előszűrjük, megvizsgáljuk tényleg mentese, milyen összetevők vannak, és ugye csak azok kerülhetnek be hozzánk, akik tényleg mentesek.
De erre van egy szakértői csapat a háttérben, vagy ez hogy zajlik?
Egyrészt az én tudásomra, tapasztalatomra épül, de van szakértői csapat is mögöttünk, és nyilván, hogyha ez eljut odáig, hogy tényleg minősítési rendszer lesz, akkor ennek egy sokkal komolyabb háttere lesz.
De mondjuk ez miben különbözik, hogy ilyen mindenféle minősítéseket hatóságok adnak. Közben az, hogy nem látjátok, de hogy közben ingatod a fejedet, hogy azok az mégsem elég iránytű egy fogyasztónak?
Az a baj, hogy én azt gondolom, hogy kevés az ellenőrzés, és ugye mivel a piac egyre nagyobbak az igények, egyre több gyártó jelenik meg mentes termékekkel, és nagyon sok edukációra van ahhoz szükség, hogy itt tényleg olyan jelölések legyenek, amik megfelelnek a valóságnak. Nyilván rárakja mondjuk egy gluténmentes jelet, ott vissza kell ellenőrizni, és innen ismered meg amúgy az ételérzékenyeket az üzletekben, hogy mindig megfordítják.
Hosszan állnak és néznek.
Megfordítják és összetevő listát olvasnak, mert egyszerűen bizalmatlanak az emberek, és ez a csak a mentesnek a nagy előnye, hogy ugye mi ezt elvégezzük helyettük, és ott sokkal nyugodtabban tudnak vásárolni, mert akkor mi már előszűrtük nekik a termékeken.
Hogy néz ki a kis miradalom? Milyen elemei vannak ma, és úgy beszélsz erről folyton, hogy hát ez még csak a kezdet.
Igen, mert azt érzem. Én amikor elindultam,
hát
ugye...
Ez még csak eltelt 5 év.
nem vállalkozónak készültem, amikor elindultam.
Hát
szerettem.
Jobboltban dolgoztál.
Szerettem volna egy rendezvénysorozatot, igen. Amikor már ugye csak a mentesről beszélünk, akkor ez volt az alapkoncepció is, hogy segíteni, és aztán egyszer csak azon kaptam magam, hogy tényleg itt egy birodalom alakul, meg egy közösség alakul, és sokat beszélgetek ugye a partnereimmel és több vállalkozóval is, és én szerintem az elmúlt 5 évben nem fogtam fel, hogy mit építettem fel. Amit egyrészt előnynek is élek meg, mert nem nehezedett rám az a nyomás, hogy úristen, ha ekkora dolgot felépítettem, akkor nekem ezt még tovább kell építeni, és ugye azt, hogy mennyi ember követ, szerintem az is jó, hogy ezt nem fogom fel, vagy nem mérem ennyire számokban, mert akkor már teljesíteni kell, akkor ott van rajtad egy nyomás, hogy ennyi ember figyel, és akkor te hozd a maximumot mindig.
De miért egyébként a felelősség egyébként is ott van?
Igen, de úgy nem úgy élem meg, mert nyilván ott van a felelősség, ugye épül az én alapelveimre, az én hozzáállásomra, és ugye így szűrök, így válogatok partnereket, meg akikkel ugye együtt dolgozom, de ez már így mondanám, hogy zsigerből megy, de hogy valami ilyen módon működöm én.
De ez most már nem egy egy személyes hatás, mert kicsit úgy hangzik, hogy még minden én, és majd ha az én lehetőségeim és korlátaim határozzák meg, hogy meddig.
Ez azért nem alakult még át bennem, mert nagyon friss a történet, hogy itt csapatot építek magam köré. Tavaly év végéig én ezt egyedül vittem.
20 ezer követőt, az ezt kiszolgáló eseménysorozatot, felületeket, ajánlórendszereket és minden.
Úgy utólag visszanézve nem értem, hogy hogyan tudtam egyedül működtetni, de ment.
Aludtál bármennyit?
Hát valószínűleg igen, de hogy...
Nem emlékszel.
Olyan adrenalin van bennem olyankor, amikor van valami történés, hogy fel se fogom, hogy miket mozgatok meg én, vagy mekkora dolgokat viszek véghez. Úgyhogy tavaly évvégén lett nekem egy állandó munkatársam, és másfél évvel ezelőtt pedig egy virtuális asszisztensem, szóval így most fixen hárman alkotjuk a kemény magot. Nyilván rengeteg alvállalkozóval dolgozunk, amikor projektek vannak. Nekem nagyon nehéz volt elengednem feladatokat. Én mindent magam akartam megcsinálni, és ezért volt szerintem az, hogy 22 végére azért kicsit elfáradtam, és elvesztettem a fókuszomat, és akkor most építkezek újra.
Jó, kértél segítséget?
Én folyamatosan önfejlesztek, szerintem ez elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy valaki vállalkozó legyen. Kicsit visszakanyarodok az előző mondatomhoz, hogy én nem vállalkozónak készültem. Hogy én
De
nem...
már annak hívod magad.
Most már az vagyok, és nagyon élvezem az, hogy folyamatosan új szintekre tudok eljutni, és új feladatokat, új kihívásokat, hogy nem ilyen könnyen mennek a dolgok, hanem most oké, eljutottunk egy szintre, akkor nekem kell hozzáfejlődnöm itt a vállalkozásomhoz, hogy ezt a következő szintre tudjam vinni. És ugye ezek mind kihívások, engem meg a kihívások éltetnek.
Oh. Ezt szerintem sokan illik, hogy nem hátradőlni szeretnél, és csak úgy hagyni, hogy haladjanak a dolgok, hanem a kihívások rendszerezik a napjaidat.
Lehet, hogy ez a sport szeretetem, úgy ezen gondolkodtam, hogy biztos, hogy összefüggésben van az én működésem a sporthoz való hozzáállásom. Nem mint sportoló, de ugye belelátok, meg ugye nagyon szerettem volna ezt így abban a világban élni. Most már nem bánom amúgy, de hogy a sportolói attitűd, ez a hozzáállás, ez a küzdeni akarás, és ezt szerintem tök jól át tudtam építeni az életembe.
Ez a teljesítményhez való valami viszony, vagy ragaszkodás?
Nem. Azt nem mondanám igazából. Magamnak keresek kihívásokat, hogy tudjam felpörgetni magam, mert én ilyen alaphangon, vagy ilyen alaplángon nem tudok működni. Nekem muszáj, hogy legyen adrenalin, legyenek nagy célok, amik ilyen elérhetetlennek tűnnek, mert akkor az engem ugye hajt minden nap.
Ugye szokták mondani, hogy hát az érzelmek és az üzlet furcsán vannak egymással. Én ezzel nagyon nem értek egyet, és itt már nagyon sok mindenki ült, aki ezzel nem értett egyet, de azt hiszem, hogy te is erősíted ezt a tábort, hogy hát itt bizony a racionalitásnak van egyfajta terepe, és aztán sok-sok-sok irracionális dolognak van másik. Meg tudod határozni, hogy mik ezek, és milyen egyensúlyban, vagy milyen arányban vannak az életedben?
Az én életemben az érzelmek vezérelnek, úgyhogy én az első témában úgy építettem fel, hogy abban nem sok tudatosság volt, vagy csak utólag láttam be, hogy amúgy meg így működtem, de hogy maximálisan a megérzéseimre hallgatva döntök, hozok új dolgokról, ugye döntéseket, mert valahogy én nem vagyok ez a földhöz ragadt, vagy engem vissza kell húzni mindig a földre, mert mindig álmodozom, és mindig ugye követem az álmaimat.
De akkor ez azt is jelenti, hogy a te álmaidban mondjuk nem a profit, vagy nem a vagyonteremtés szerepel az első helyen, mégiscsak egyébként üzleti szereplőként definiálod magad, mégis cégekkel foglalkozol. Hogy van ez?
Ezt próbálom én is megfejteni. Ugye mondtam, hogy most kezdem el felfogni, hogy én vállalkozó vagyok, és hogy vállalkozóként kell működnöm, de nagyon beletrafáltál ebben, mert tényleg nem a profit hajt előre, vagy motivál, és igazából így 5 év alatt jutottam el oda, hogy egyáltalán elgondolkodjak azon, hogy kéne valami profit célt is kitűznöm, mert tök jó, hogy el akarok jutni ide, ezt akarom elérni, azt akarom elérni, de hogy most már legyen ott valami anyagi része is a dolognak, hogy úgy egyensúlyba hozzam.
Eddig egyébként ez nem hozott anyagi sikert?
Hozott, nem mondom, mert nyilván ugye fent kellett tartani, de én az a fajta embertípus vagyok, hogy amíg nem jutok el a célomig, addig én mindent visszaforgatok. Amit én kerestem ezzel az elmúlt 5 évben, az mind benne van most a vállalkozásban, úgyhogy soha nincs félrerakott pénzem. Én amúgy így is kezdtem el vállalkozni, hogy ugrottam egyet a mélybe, és aztán lett egy vállalkozás.
ameddig nem éred el a célod, addig mindent visszaforgatok. Hol az a cél?
Ez egy jó kérdés. Most úgy érzem, hogy a mostani fejlesztések, amiket szerettem volna, hogy beépítsek, el tudom úgy indítani, hogy elkezdjenek visszatermelni, és akkor nyilván mire azok visszatermelnek, vagy elindul valamilyen bevételi körforgás, akkor tudja, hogy kitalálok valami új fejlesztés, és hogy mit akarok még megcsinálni, és akkor majd az oda fog visszamenni.
De akkor ezt egy ilyen játékként fogad fel? Jól érzem? Tehát hogy tulajdonképpen te találtál magadnak egy ilyen intellektuális és érzelmileg is izgalmas elfoglaltságot, ami tulajdonképpen megélhetést is biztosít. Ezt vállalkozásnak nevezzük.
Hát mondhatjuk, amúgy nem gondoltam eddig játékként rá. Tényleg egy szerelemprojekt volt nekem ez az életemben, sőt nem volt, nem beszélek múlt időben, mert most is az, de hogy azért bejött most a vállalkozói szemléletmód az életembe, mert eljutott az egész történet egy olyan szintre, ahol most már elengedhetetlen ez, hogy így is tudjak ránézni arra, amit felépítettem a brandemre, és az már nem tudna azzal a tudással tovább menni, vagy fejlődni, ami eddig volt hozzá nekem, meg a megérzésekre hagyatkozva csak dönteni és menni. Itt már kell egyfajta tudatosság és szakértelem, ami egy vállalkozáshoz kell, viszont én ezt most nagyon így élem meg, hogy ez egy tök jó, mondhatnám, hogy játszótér, mert így sokkal mókásabb így felfogni a vállalkozást.
Mi ez a pont egyébként, hogy értsük? Tehát mi az a pont a te vállalkozásod életében, amikor kiderült, hogy ez az ad-hoc érzelmi alapon működés, ez jó így, de azért inkább szerencsejáték egy ponton, és hogy kell ebben sokkal komolyabb tudatosság. Mik voltak a jelek, mik voltak a helyzetek, amikor azt érezted, hogy változtatni kell?
Tavaly kezdődött el nagyon ránk terelődni a figyelem, és igazából csak itt beérett egy több éves folyamat, és az nagyon-nagyon sok volt, sok élmény, sok feldolgozandó történet, és annyira benne voltam ebben a pörgésben, hogy nem tudtam ezeket feldolgozni. És 2022 év végén ott álltam, hogy most nekem pihenésre van szükségem, mert én nagyon érzelmi ember vagyok, és olyan nincs, hogy én most nem tudom megélni a sikereket, meg hogy most mi történik körülöttünk, hogy valahogy utol kellett érjem magam. És szerintem ez a 2023-as év, ami ilyen nagy áttörés egyrészt az én gondolkodásomban is, másrészt meg a csakamentéshez való hozzáállásomban, hogy akkor kezdjük el komolyan csinálni ezt a bizniszt.
De hát már így is arról beszélsz, hogy olyan sikerek jöttek, amire nem is számítottál. Mik ezek?
Hát nyilván a sikereket ugye többféle fronton lehet mérni. Nekem ugye az is siker, hogy a partnereink mit jeleznek vissza. Nekünk ugye tavaly volt az 5 éves születésnapunk. Én azt úgy nagyon meg akartam élni, hogy akkor 5 év azért az már úgy komolynak számít, hogy ha már 5 évig eljutottunk, és ez nem lefelé megy, hanem felfelé, akkor jó az irány, akkor csináljuk. És amikor ugye elkezdtek az üzleti csoportok felfigyelni ránk, ugye megkaptuk a díjat, szerintem az is egy ilyen vízválasztó volt, hogy akkor itt most mi tényleg ott vagyunk a legnagyobb piaci szereplők között, és akkor itt már azért kell egy olyan teljesítmény nyújtani, vagy egy olyan tudatosságot belevinni, ami eddig nem volt. És ehhez nem is volt meg a tudásom. Szóval nekem az elmúlt fél év az nagyon intenzív fejlesztés, mind magamban, mind a cégben is, ami most így történt velem.
A ti partnereitek miben tételezik a sikert? Tehát mi az a visszajelzés, amit ti kaptok, hogy sokan találják meg őket rajtatok keresztül, vagy miben tételezik?
Egyrészt ugye ismertségben. Nekem nagy küldetésem, hogy a kisebb magyar cégeket felhelyezzük arra bizonyos polcra, és hogy mindenki tudja, hogy amúgy meg nagyon jó magyar gyártók vannak itt mentes piacon is. Egyrészt, másrészt meg az, hogy velem együtt tudnak fejlődni. Nagyon sok olyan cég van, aki már az elejétől kezdve velem van, és ez igazából egy rendezvényen, és azért mondom mindenkinek, hogy egy rendezvényre kell kijönni, mert ott érti meg, hogy mi a csakamentes. Mert azok a partnerek, akik ott vannak, most tegyük fel, ugye a Ramszínházban vagyunk, ott 55 partner fér be maximálisan. Ott olyan, mintha az egy ilyen családi összejövetel lenne. Egyszerűen ugye olyan régóta kapcsolatban vagyunk, nyomon követjük egymás életét, segítjük egymást, és nem csak én és valamelyik partnerem, hanem a többi partner is segíti, mint hogy úgy ők is összefognak, és halad előre, sőt elhangzott tavaly egy olyan mondat, amit igazából szerintem most fogtam fel, hogy mindenben szeretnék segíteni a csakamentest, azért, hogy a csakamentes nagyra nőjön, mert ha a csakamentes nagyra nő, akkor ők is nőnek velünk együtt. És ezt akkor még nem értettem. És most fogom fel, hogy mire gondoltak itt, mert tényleg így húzzuk egymást. És én ebben hittem már az elejétől kezdve, hogy itt közösséget kell építeni, és együtt lenni nagyon hangosak.
Ugye az az érdekes, talán lehet, hogy hallgatók közül sokan nem értik, hogy ez egy igazi kisvállalkozási történet, amiről most beszélgetünk, egy olyan kisvállalkozás története, ami más kisvállalkozásokat is segít abban, hogy ne adják fel, hogy tudjanak növekedni, hogy tudjanak fejlődni, hogy tudjanak létezni, és közben egyúttal piacot is teremtetek és építetek, és ennek igazából az első 5 évén vagyunk túl, és ez ilyen tekintetben tényleg csak a kezdet. Hova lehet szerinted eljutni?
Azt gondoltam, hogy tudom, de mindig csak pár évvel előre látok, mert most így, ha visszatekintek az elmúlt 5 évemre, rengeteget változtam én is azért. Rengeteg inger ér, új közösségekbe lépek be, új partnerek lépnek be, és ugye ők azért formálják az én gondolkodásmódomat is, ami egyrészt jó, mert tudok más szemléleteket is behozni. Másrészt meg azért ugye visszatekintve nagyon gyorsan fejlődik minden. És most hiába mondom azt neked, hogy 5 év múlva itt szeretnék tartani, mert volt ilyen tervem az előző 5 évre is, és így totál el tudok már engedni dolgokat, ugye alkalmazkodni kell az aktuális piaci helyzethez, meg a körülöttünk lévő dolgokhoz, és olyan igények merülnek fel, ami egy totálisan új piacot hoz létre, mármint a csakamentesen belül. És ezáltal ugye új dolgokat építünk, amire nem is gondoltam volna 5 évvel ezelőtt.
És hogy szelektálsz? Mert az embernek mondanak valamit egyik nap, mondanak egy másik nap egy másik dolgot, mindegyiket meghallja, hát merre elvezzek.
Egyrészt nem akarok nagyon belemélyedni semmilyen ilyen irányzatokban. Meg
csak hogy nagyon az igényre fókuszálva megy a fejlesztés, annak vannak veszélyei.
Van, nyilván nem ugrunk rögtön az első szóra, hogy mit szeretnék, de például az, hogy én üzleti konferenciát szervezek, azt 5 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ezen a piacon is úttörők lehetünk, hanem ugye én akkor nagyon a B2C piacra fókuszáltam, és most minden is arra vezet engem, hogy itt a B2B-be kell nagyot alkotni, és ami még számomra fontos és nagy dolog,
hogy ez mit jelent, aki nem értené, a B2C-t és a B2B-t értjük, de mit jelent, hogy ott kell nagyot alkotni?
Hát én ugye, amikor megálmodtam, ugye az első gondolat az a rendezvény volt, utána jött a magazin, ez mind magán felhasználóknak szólt, és minden egyes a séfverseny, minden egyes projektünk nekik szólt. Viszont itt, ahogy növekedett a csakamentes, meg így alakult szépen a kis közösségünk. Egyre
ez a 4-500 partner.
Egyre többet verték az asztalt a partnerek is, hogy nekik is csinálják már valamit, hogy akkor hozzuk őket is össze, adjak lehetőséget arra, hogy ők tudjanak kapcsolódni. Mert nyilván ott van ugye a fesztivál, de az nem a cégek kapcsolódásáról szól, hanem a cégek és a magánfelhasználók kapcsolódásáról. És akkor így jött a konferencia, hogy igazából nekem rengeteg olyan kapcsolatrendszerem van, amivel már tudom őket segíteni. Plusz az a pár év tapasztalat, amit én ebbe beleraktam. Az indulókat nagyon jól tudom segíteni az elejétől kezdve, hogy akkor merre, hogyan. Egyrészt az, hogy nagyon értem a mentes piac igényeit, hogy mit szeretnének, hogyan kell kommunikálni feléjük, hogy eljussanak a vásárlókhoz, és ugye ez nekik nagy előny, amikor először belépnek a piacra, hogy nekik már nem kell ezeket a köröket megfutni, hanem akkor itt van egy kéz, aki segítséget nyújt és vezet minket az utunkon.
És te mindenes vagy?
Most már nem. Én amúgy is azt vallottam, hogy mindenhez érteni nem lehet, úgyhogy mindig megkeresem azokat a szakembereket, akiknek ki tudom adni a éppen aktuális feladatot, és ezzel én nagyon sok időt spórolok. Én itt nagyobb álmokat tűzhetek ki magam elé.
Amiket nem akarsz elmondani, hogy egyet mondja.
Egyet elmondok, nagyon szerettem volna szakmailag belenyúlni itt a mentes világ történéseibe, és a listámon volt a következő 5 évre, hogy én egy szakmai szövetséget létrehozok, de nyilván ugye ezt is így félre söpörtem, hogy most éppen céget építek, és jött egy olyan lehetőség, hogy alakul egy munkacsoport, akik össze tudják szedni a mentes élet problémáit, és ezekre megoldás javaslatokat megfogalmazni, és ezt eljutatni a nagyon magas illetékes szervekhez, és én ettől nagyon boldog vagyok, mert itt nekem nem az volt a lényeg, hogy én csináljam meg, hanem az, hogy részese lehessek, vagy tudjak nyomot hagyni ebben a világban, hogy tudok érdemileg is hozzátenni ehhez a dologhoz, hogy valami megváltozzon.
Minek kell változnia? Mondjuk egy ilyen szakmai szövetség, érdekképviselet miért lobbizik?
A mentesen élőkért lobbizik. Egyrészt szigorúbb szabályozások miatt itt a termékgyártók felé, de az én nagy küldetésem az, hogy ugye többféle érzékenységről tudunk beszélni. Gluténérzékenység, laktózérzékenység, tejfehérjeérzékenység, és még lehetne ugye sorolni. Nyilván ugye a legkeményebb ugye az a gluténérzékenység, amikor már cöliákia van, és semmilyen gluténes dologgal nem érint jelentkezhet dolog, ugye ez a legszigorúbb, hiszen ott a tünetek is a legnagyobbak. Viszont az én küldetésem most, amit kitűztem ebben a projektben, az, hogy a tejfehérje érzékenység az egy sokkal magasabb szintű érzékenység, mint a laktózérzékenység, és a laktózérzékenynek van visszatérítésük, ilyen adó visszatérítésük, a tejfehérje érzékenyeknek nincs. Pedig a laktózérzékenyeknek ugye csak a laktózmentes termékeket kell megvásárolni, ami nem annyival drágább, mint amikor a tejmentes termékekről beszélünk, ugye ezek már a vegán termékek, amik kb. Ilyen dupláron vannak. És akiknek a dupláru terméket kell megvásárolni, ők nem kapnak kedvezményt, akik pedig ugye az alacsonyabb áru terméket kell megvásárolniuk, ők kapnak. Szóval ezt én olyan igazságtalannak érzem, és ez lesz az elsődleges feladatom, amiért küzdök.
Ugye az is nagyon izgalmas, hogy te egy cégről beszélsz, aminél úgy is fogalmaztál, hogy egy nagyon stabil céget szeretnék létrehozni, és bármit felsorolsz, az valójában egy társadalmi érdek, amit ez a cég létre akar hozni. Számomra ez teljesen evidens, hogy ilyen cégeket kellene csinálni ma a világban, de neked ez mindig egyértelmű volt, hogy ezek a dolgok összeegyeztethetők, sőt, amikor ilyen érdekeket megfogalmazok, ami jó az embereknek, az egyébként üzleti értéket is teremt.
Alapból ugye én úgy működtem már az elejétől kezdve, hogy mivel nem az anyagi, meg nem a nagy biznisz felépítése volt a cél, hanem szerintem már akkor is nekem ilyen társadalmi célok voltak kitűzve, és azok hajtottak előre, és a mai napig az hajt előre, hogy itt tényleg változásokat tudjunk elérni. Az, hogy közben itt felépült köré egy cég és egy ekkora birodalom, azt így 6 év után kezdem el, hogy oké, akkor nekem, hogy így valahogy ketté kell majd választani szerintem egy idő után, mert nyilván azzal, hogy cégem van és nagy közönséghez eljutunk, az arra jó, hogy ezeket a társadalmi üzeneteket el tudjam juttatni, mert akkor valamiért felfigyeltek ránk, és a Bridge volt az nekem az a minta, hogy igazából lehet nagy vállalkozásokat építeni úgy is, hogy te közben megtartod ezeket a kis dolgaidat, amit szeretnél elérni. És ez így megnyugtatott, hogy jó, akkor én építkezhetek nagyobbba, nem fogok elmenni olyan irányba, hogy akkor már csak az anyagi bevétel érdekel, hanem megmaradhat az én kis küldetésem, amit nyilván mindig egyre nagyobb lesz.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Sportriporteri álmok helyett cégépítés, profitorientált működés helyett társadalmi üzenet. Herceg Andrea ahelyett, hogy meglovagolta volna a mentes világ trendteremtő hullámát az együttben, az érvényesben és a minőségiben hitt. Így is lehet. Ez volt a Rebusiness, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember megismerhesse a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness szerkesztője Gerencsér Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Piscsúj Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton.
Ez egy Beaton podcast.